Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Romániában a legmagasabb a kezelhető okok miatti halálozási arány az OECD tagországok között, tehát a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamai között. A megelőzhető okokból bekövetkező halálozás 251 haláleset 100 000 lakosra vetítve, szemben az OECD 145-ös átlagával. Emellett a kezelhető okok miatti halálozás, vagyis azok az esetek, amelyek hatékony egészségügyi beavatkozásokkal elkerülhetők lennének, 179 haláleset 100 000 lakosra vetítve, ami a legmagasabb az OECD tagországok között. Ez jelentős hiányosságokra utal a megelőzés, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az egészségügyi rendszer hatékonysága terén. Mondhatnánk azt is, hogy semmi meglepő nincs ebben, hisz Románia az első helyen áll a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamai között, mondjuk az alkoholfogyasztás tekintetében. Az adatok szerint az alkoholfogyasztás szintje és annak közegészségügyi hatása jelentősen meghaladja a többi tagországban mért átlagokat, hozzájárulva a megelőzhető halálozások magas arányához. De a dohányzás is jelentős mértékben hozzájárul a negatív statisztikákhoz. A mai naprakészben az Európai Bizottság és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet közösen kiadott jelentése alapján szálazzuk szét Románia egészségügyi profilját. Dr. Lorenzovics László, egészségügyi közgazdász, elemző, oktató a vendégem. Köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok.
Nem ez az első nemzetközi jelentés, amely hát igencsak lesújtó képet fest a hazai egészségügyi rendszerről. Alacsony finanszírozás, magas megelőzhető és kezelhető halálozás, komoly strukturális problémák. Helyezzük el egy picit a román egészségügyet európai kontextusban. Hol állunk most az Európai Unió más országaihoz képest? A temesmegyei balesetben megsérült egyik görögországi fiatalnak az édesapja azt mondta, amikor eljött meglátogatni a beteg fiát, hogy a temesvári kórházban, ott, ahol az ő fiát kezelik, a körülmények kiválóak. Tehát mondhatjuk azt, hogy Görögországhoz képest kihúzhatjuk magunkat?
Görögország sem tartozik az élharcosok közé, mondjuk így. Meg Romániában talán azt mondhatnánk, hogy az egészségügyi ellátás rendszernek a kiszámíthatósága és az egyenletessége nagyobb probléma, mint hogy kiragadunk most egy példát, ahol éppen pozitív dolog van. Nagyon sok jól kinéző, jól működő kórház van, mégis, hogyha megnézzük, hogy országszinten 10 000 betegnek van esélye ugyanolyan minőségű szintű ellátást kapni, akkor a válasz az az, hogy nincs. És hogy ezt előre a beteg nem tudhatja, és nem is könnyű megválogatni a szolgáltatót, sürgős esetben lehetetlen, nem sürgős esetben sokkal könnyebb, elég nagy a beteg migráció. Erdélyen belül, Moldvából Erdélybe, Havasalföldön belül óriási beteg migráció van, ami megint azt sugallja, hogy baj van a területi egyenlőséggel, egyenetlenség van, és az eloszlással.
Melyek a rendszernek a legnagyobb strukturális gyengeségei? Mi az, melyik, mondta, van egy olyan osztály, miről azt mondhatjuk, hú, ebben egyáltalán nem állunk jól. Égési sérültek például.
Igen, nagyon kevés embert érint az égési sérült ellátás, és itt is általában nagyon súlyos sérültek, abból nincs olyan sok éves szinten, mert az enyhébb és a közepes sérülteket Románia elég jól tudja kezelni, majdnem minden megyei kórház kézben tudja tartani ezeket az eseteket, és elég jó eredményekkel. A nagyon súlyos esetekkel van probléma. Mindig egy kérdés az, hogy ha van egy határterület, ahol kevés beteg van, akkor érdemes-e ott kapacitást fenntartani, működtetni, fejleszteni, vagy inkább a pácienst elvinni egy más országba, mi előnyesebb anyagilag, szakmailag. Ez egy dilemma, de Románia már elindult egy fejlesztési úton, és ezen most már kár filozofálni, ugye Marosvásárhelyen is mindjárt befejezik a regionális égett központot, úgyhogy.
épület van, de van, de ahogy mondani szokás, megvan a hardware, de lesz szoftver is hozzá? Lesz orvos is, aki kezelje a beteget?
Az égeteknél nem csak az orvos, hanem az ápolás minősége is nagyon fontos. Ember van darabra. A képzés és a szabályok betartása az egy kritikus dolog ezen a területen, és itt mindig van hely többre. Romániában a képzés minősége és a szabályok betartása úgy általában általános probléma. Az egészségügyi ellátórendszerben ugye az egyetemi képzés, mind a rezidens képzés minősége nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Ezt nem én mondom, hanem ezt azok mondják, akik minden évben végeznek, és hogyha egy ember mondja, akkor az ember még megcsóválja a fejét, hogyha sokan mondják, vagy mindenki mondja, akkor ezt el kell fogadni, hogy itt javítani való van. Még ennél súlyosabb a szabályok betartása, és ez mindenhol gond. Kezdve azzal, hogy nem szabad a kórházba cigizni, de mégis cigiznek, és a személyzetről beszélünk. Folytatva bármi egyébbel, higiéniai, ugye az égittek nagyon, nincs a bőrnek a védőrétege, tehát itt nagyon fontos, hogy szabályok be legyenek tartva is, hogy a szabályok betartása a Romániában, a közutaktól kezdve minden máshol, hasonlóan nálunk a Sifel vonónál ugyanaz a sztori, ugye a szabályok betartása az nálunk valahogy úgy tűnik, hogy mindenkinek fakultatív, az egészségügy nem kivétel. Ezt tudomásul kell venni, hogy Romániában nincsenek kivételrendszerek, hogy ott mindenki betartja a szabályt, ott máshol nem. Ez egy társadalmi probléma, és mindenhol ugyanolyan problémák jelennek meg.
Strukturális gyengeségei az egészségügyi rendszernek, erről kezdtünk el beszélni. Van olyan osztály, ami tényleg nincs, vagy ami nagyon gyenge, ami olyan az országban, hogy mindenképp külföld?
Azt, hogy mindenképp külföld, nem mondanám. Inkább azt mondanám, hogy van, ahol Romániában nincs elég kapacitás, tehát nincs elég darabra, és Románia el van maradva a standardok szerint is, közép-európai standardok szerint.
Daganatos betegségek ide tartoznak?
Ott már nem annyira, és nagyon sok pozitív elmozdulás volt. Hát ha csak a Marosvásárhelyt nézzük, hogy ez talán ezelőtt 10 évvel egyáltalán nem volt sugárterápiás kezelés, most már 3 központ van, és már túlkapacitásról beszélünk. Amúgy Erdélyben már sugárterápiás túlkapacitásról beszélünk, de itt is...
Ez baj?
Igen, mert ha túlkapacitás van, akkor annak a költsége megnő 20%-kal, 50%-kal, 100%-kal, azt kifizetjük, azt vegyük tudomásul, hogy a túlkapacitásnak a költségét mind kifizetjük minden állampolgár, és akkor nem jut pénz csipőprotézisre, szívsztentre, fogyanyagokra, a kardiológiai műtétekhez, tehát Romániában egy kicsit haotikusan fejlődik az egészségügyi ellátás, bizonyos betegnek mindent adunk, és most jelen pillanatban ez van az onkológiai területen, hogy majdnem mindent, nem mindent, még itt is van sok minden, de majdnem mindent, más területek ugye el vannak felejtve. És emberek, ha megnézzük az elhalálozási okokat, mindentől halnak meg emberek, és első helyen még mindig a szívérendszeri megbetegedések vannak.
Ki kellene rendet vágjon a rendszerben? A miniszter onnan fentről, vagy a rendszer, minden egyes kórházban?
A rendszerben az egyensúlyt, mert ugye egyensúlytalanságról beszélünk, azt az egészségügyi stratégiát a minisztérium kell megtartsa, és sajnos itt nagy hiányosságok vannak.
Mert nem lát mindent, annyira messze van.
A stratégia nem volt Romániának az erős oldala, semmilyen területen, nem csak itt.
Nincs is, vagy van stratégia, csak nem tartjuk be?
Papíron van valami, de az se megfelelő, de a betartás az elsők, akik túl megszegik, vagy átlépik ezeket a leszögezett szabályokat, azok pont azok, akik ott döntéshozók.
A megelőzhető okokból bekövetkező halálozás 251 haláleset 100 000 lakosra vetítve, míg a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet tagállamai között az átlag 145. Említettem a felvezetőmben azt, hogy egészségtelenül élünk. Emiatt van ilyen magas ez a szám, vagy ez csak egy bizonyos rész?
Ez a fő tényező. Ugye, ha megnézzük, hogy a különböző egészségi mutatók végül is mik az okai, ott vannak a genetikai tényezők, a környezeti tényezők, de az életmód a legfontosabb, és ha csak megnézzük, hogy a fiatalok körében milyen magas a dohányzás, hát ugye én oktató vagyok egészségügy területén, és a saját diákjaim, akik kell ezzel a dologgal foglalkozzanak, ők maguk olyan arányban dohányoznak, hogy ez ijesztő. Tehát az emberek nem vigyáznak az egészségükre, és nincsenek kialakult kultúrája még a családban sem.
Ez egy fő tényező, ez mennyi? 60%, 90%, 80%? Hogy nem lehet így számolni?
Lehet, de vannak. 30 és 40 között van, mert ugye még ott van a genetikai, környezeti, és utána csak az egészség. Az egészség ugye az 20 alatt van. Vannak területek, ahol ez az arány nagyobb lehet, egész konkrétan. Koroszülött ellátás, vagy máshol, ahol ugye nem beszélhetünk prevencióról. Ott is van prevenció, mert a dohányzó anyának a gyereke nagyobb arányban lesz koroszülött. De ha már egyszer megvan a koroszülött, ott már nem beszélhetünk prevencióról, hanem ott az ellátás és a technológia, a tudás és a szabályok betartása, megint ott vagyunk. Tehát nagyon sok, ne várjunk el mindent az egészségügyről és az egészségügytől. Sokat járunk, kórházakkal dolgozunk, és most éppen a kolozsvári regionális gasztroenterológiai kórháznak az orvosigazgatónője szokta mondani, hogy ő pont a máj elégtelen cirrózisos betegekkel foglalkozik, az alkoholizmus a fő oka ennek, a fő oka, és hogy a beteget úgy, ahogy egyensúlyba hozzák, mert meggyógyítani már nem lehet, nagyon nagy költséggel, és akkor a beteg, ahogy kimegy, akkor megint magát tönkreteszi az alkohollal, akkor megint visszamegy, és hogy vannak havonta, két havonta visszajáró betegek, akik máj elégtelenség közelébe kerülnek, tehát a társadalom sok pénzt költ arra, hogy a magára nem vigyázó embernek az egészségét próbálják víz fölött tartani. Mert...
Jó, de hát ki kellene megtanítsa az állampolgárokat arra, hogy hogyan éljenek egészségesen, ki kellene a szűrőprogramokkal foglalkozzon, ki kellene ránevelje a társadalmat arra, hogy részt vegyen a szűrőprogramokon, nem az egészségügyi rendszer?
Az is, de családból kezdődik, ugye fogmosást kitanítja meg. Jó, persze iskolában is lehet gyakorolni, meg minden, de hát a családból jönnek ezek. A minták a családból jönnek, a dohányzás minta is a családból jön, meg más a mozgás, az életmód, hogy menjünk gyalog. Vannak kezdeményezők, Vásárhelyen is, ugye gyerekek gyalog mennek iskolába, nagyon jó kezdeményezés, a gyerekkorom megszokja, hogy akkor mozgunk, hogy akkor sportolunk, hogy a tornaórát elviszik a gyerekeket a korcsolyázni a koripályára, és akkor megszokja a gyerek, hogy mozog rendszeresen. Tehát egyértelmű, hogy a nevelésben, a családban lehet, ott van az iskola, meg az egyéb kezdeményezések és civil kezdeményezések, nem tud az egészségügyi rendszer önmagába csodát tenni.
Ha az egészségügyi rendszer drasztikusra lenne, nyilván ez nem népszerű, de van olyan európai ország, ahol X kor fölött a férfiaknak kötelező részt venni prostataszűrésen. Kötelező mindenkinek részt venni a vastagbél rák megelőző vagy felmérő szűrésen. Aki nem vesz részt, annak az egészségi biztosítása emelkedik.
Vagy a kialakult betegségben nem fizeti a kezelést csak olyan mértékben. Igen, ez egy út. Tehát a pénzügyi elrettentés, vagy a pénzügyi motiváció, az anyagi motiváció, az mindig ott van. És ez az emberek reagálnak az anyagi motivációra, legalábbis egy része reagál rá. De ennek más példa is van, mert az oltás, ugye hány százalék az átoltottság, ingyen van az oltás, pénzért van, van akinek ingyen sem, más pénzért is megveszi inkább. Tehát ennek a hozzáállást a saját egészségedhez, az több irányból kell jöjjön, és igen, a büntetés az ott van.
Térjünk vissza a felmérésre. Magas a megelőzhető és a kezelhető betegségekben való elhalálozás. Mit jelent pontosan ez a két fogalom így a gyakorlatban? A megelőzhető, a kezelhető.
Hát azt jelenti, hogy megvan rá a tudás és a technológiai képesség, hogyha hát egyrészt, hogy ne alakuljunk ki ez a megelőzés, és ha kialakult, akkor az kezelhető. Ugye magas vérnyomás az részben korral jár, nem, van egyes komponensei, ugye a dohányzás az megelőzhető, de más komponensek jönnek, ha akarod, ha nem, és kezelhető, megvan rá, de ahhoz el kell menni a családorvoshoz. És akkor megint jön az, hogy az autót ugye elviszük két évente a kötelező műszaki ellenőrzésre,
mert megbüntetnek,
sőt elveszik az autónak a. De hogy akkor nekem a személyemet elviszik, hogyha én nem mentem el a családorvosomhoz?
Nem.
Hát, és akkor szoktuk mondani, hogy az autódat elviszed a szervizbe, az éves karbantartása, olajcserél, magadat elviszed a szervizbe évente egyszer, tehát vagy ahányszor kell, vagy x kilométerenként? Tehát az autódat jobban szereted, mint magadat?
De mennyire derül ki a családorvosnál, háziorvosnál majdnem minden?
Sok minden kiderül, minden nem derülhet ki, mert ugye itt technológia is kell, mit tudom én, a mammográfia nincsen a családorvosnak, tehát, de hogy a szűrésnek több helyszíne van, általában a családorvos úgy szokták mondani, hogy a páciens egészségmenedzsere, tehát akkor ő, akkor ezt is, már ebben a korban erre is kell, ezt is, azt is. Romániában megvan rá a tudás, technológia is, nem mondhatjuk, hogy nincs túlkapacitáson bizonyos technológiákból, MRCT túlkapacitás van már, a gépek nincsenek kihasználva megfelelően nagyon sok helyen. Az más tészta, hogy a páciensnek azt mondják, hogy ma is volt egy ilyen beszélgetésem, hogy csak egy hónap múlva van hely. Ez már egy finanszírozás szervezési kérdés, egy egészségszervezési kérdés. Nem az van, hogy a gépnek nincs működési ideje, ahol beszúrjuk még egy beteget, mert ha megnézzük, beszélgetünk németországi ismerősökkel, akkor az ember három váltásban dolgozik. Romániában szükei váltásban, vagy másfél váltásban. Hogyha lenne rá jó szervezés és finanszírozás, akkor hozzá lehetne rendelni akár 24 órás működést is, tehát potyára áll a gép. Ugye?
De nincs ember, aki működtesse?
Az ember az piac alkalmazkodik. Képeznek, ugye, röntgenasszisztenst, ha kell, amúgy már a kiértékelés az már, ma már digitalizált, a biztosító pénztárs a minisztérium áll ellen. A piac, a tudomány már rég elfutott. Ellenáll olyan szabályokat hoz, hogy oda rögzíti az embert egy géphez, holott erre már rég nincs szükség. Nagyon sok szervezési kérdés van. Itt szó volt a finanszírozásról. A finanszírozásnak ugye több komponense van. Az egyik az, hogy mennyit bír a gazdaság, és erről külön lehetne egy adást tartani, hogy sok pénzt költ Románia az egészségügy, ez ahhoz képest, hogy mennyi a gazdasági potenciálja, vagy ami pénz van, az jól van-e felhasználva. És a válasz az, hogy ma Romániában az elsőleges probléma nem az erőforrások hiánya, hanem azoknak a felhasználási hatékonysága. Ezelőtt 5-10 évvel nem ez volt. Ma már fontosabb lenne azzal foglalkozni, hogy a meglévő erőforrások hogyan vannak felhasználva, mint azzal, hogy még több pénzt toljunk be az egészségügybe. Azt tudni kell, hogy a még több pénz azt jelenti, hogy vagy elveszük az oktatástól, vagy megemeljük az adókat. Hogyha most megkérdezzük az állampolgárokat, szeretnének-e adóemelést, akkor látjuk, hogy ki mennek tüntetni most már az adóemeléssel.
Igen, de ha tudná, hogy az, ha megemelik az adót, és az annak hány százaléka megy az egészségügyre, ha tudná azt, hogy azzal 100%-ban lehetne csökkenteni az elhalálozások számát?
De ha tudná azt, hogy a meglévő pénz rosszul van felhasználva, már pedig rosszul van. Akkor én most mondom, hogy legalább 20% hatékonyság tartalék van az egészségügyben. Minimum 20%.
De ha tudjuk, hogy rosszul van felhasználva, ön tudja.
A döntéshozók is tudják, csak nem szeretnek erről beszélni.
Nem szeretnek beszélni erről, vagy pedig nem tudnak semmit tenni? Mekkora a tehetetlenség ennek a rendszernek?
Nem akarják felvállalni például azt, hogy bizonyos kapacitásokat át kell alakítani, vagy be kell zárni. Mert ott pazarlás van, mert ott nincs tevékenység. Mert akkor valaki kimegy az utcára. Valójában a döntéshozó az mindig lavírozik, hogy minél kevesebb ember menjen az utcára. De ez nem a társadalom javára van, ez a lavírozás. Így jelen pillanatban, hanem inkább az ő pozíciójának a konzerválására. Ugye a döntéshozók meg akarják őrizni a hatalmukat, még annak kárán is, hogy rosszat tesznek a társadalomnak. Az elmúlt 5 év bebizonyította ezt, vagy az elmúlt 2 év nagyon bebizonyította. Túlköltekeztek, hogy megőrizzik a hatalmukat.
De hát rosszat tesz azzal, hogy fenntart egy osztályt, ahol most nincs beteg, de bármelyik pillanatban lehet.
Mondok olyan példát, ahol ez nem is tevődik. Tehát ha most megnézzük, hogy Romániában 168 talán, 160 és 160 közötti állami szülészet van, ezeknek felében olyan pici a születések száma, hogy már szakmailag megkérdőjelezendő, azt érdemes-e tartani, negyedében azonnal be kellene zárni. Azonnal. Na most itt nem nőhet meg a beteg száma, mert a demográfiai mutatók már évek óta csökkennek, és nem fognak növekedni jövőbe se, azután se. Na most persze, hogy egy ilyen központban te nem csökkenteted le az ápolók számát egy alá, ugye? Kell egy nőgyászati ápoló, egy, egy újszülött ápoló, orvosügyelet, gyerekügyelet és nőgyászügyelet, és ez már 4 ember, aki várja, jön a gólya.
De hát ön azt mondja, hogy van 4 ember, a 160-70 kórházból
felében,
akik nem csinálnak semmit?
Nem, hogy nem csinálnak semmit, hanem olyan pici a tevékenység, hogy azt a társadalomnak nem éri meg kifizetni. Fölösleg. Abból a pénzből lehetne venni x ezer stentet, meg lehetne menteni nem tudom hány agyvérzést, lehetne csinálni ilyen ortopédiaműtétet, olyant, ilyen beavatkozást. Ezer dolgot lehetne csinálni, ami a társadalomnak hozzáadott érték lenne, és megnövelni a mutatókat, az életszínvonalat, a várható életkort, az életminőséget és minden egyebet. Tehát ez egy hatékonyság. Tehát mikor valaki egy nem használt kapacitásra pénzt költ, és akkor beszéljünk arról, hogy hány CT van Marosvásárhelyen, és mennyit, hány áll. Ha magánban van, államiban, azt úgyis az állampolgár fizeti ki. Így vagy úgy. Vagy úgy, hogy magasabb lesz a tarifa, a kifizetett tarifa, vagy a biztosító pénztár nagyobb pénzt fizet ki, mint amennyit ezt ki kellene fizetni érte. Így vagy úgy, az állampolgár fizeti meg direkt vagy indirekt. Akkor ez is egy hatékony, a túlkapacitás hatékonyság probléma, a nem használt, alapvetően nem használt ember vagy gép, vagy épület. Itt erről beszélünk, nem megfelelően használt. A demográfiai csökkenés miatt az egész román társadalomban nem csak ma se tavaly, hanem az elkövetkezendő akárhány évben csak arról beszélünk, hogy hogy lehet racionalizálni a meglévő, legyen az iskola, óvoda, ugye összevontak iskolákat, mindenki haragszik, inkább azok, akik ott dolgoznak, vagy akik kell a gyermeket vigyék, de hogyha viszonyköltsége van egy gyerekre, egy kevés gyerekkel működő iskolának, akkor nem lesz pénz egyébre. Valahol valamit, azt szoktuk mondani, hogy ha valahol rosszul költünk el egy közpénzt, valahol az ország másik végén valaki meghal. Nem lesz egy modern onkológiai gyógyszere, nem lesz egy modern szívgyógyszere, vagy nem lesz egy szívműtétre kapacitás, vagy nem lesz ez, nem lesz az. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy feláldozunk valahol valakinek egy életet, vagy egy életminőséget, vagy egy vállalati élettartamot azért, hogy fenntartsunk egy olyan rendszert, ami nem fenntartható, és egyre inkább nem lesz az. Tehát, hogyha most azt mondjuk valamire, hogy nem fenntartható, jövőben még annyira sem lesz fenntartható.
De ezeknek a nem fenntartható rendszereknek a felszámolása, ez nem jelenti majd egyszer, vagy nem jelentheti majd egyszer ugyanúgy valakinek a halálát?
Ezek minden döntés vagy nem döntés valahol valami rosszat csinál. Ha most nem csinálunk semmit, valaki meghal. Ha valamit csinálunk, lehet akkor is valaki meghal, igen, de lehet, hogy az egyik esetben 100 hal, meg a másikban 1. Most akkor, vagy ha a pénzt az onkológiába toljuk be, és nem a kardiológiába, akkor az onkológiába megmentünk 100 embert, és a kardiológiába elvesztünk 1000-et. Ez sajnos így van, és hogy ki az, aki ezt el kell döntse, hogy ennek az egyensúly állapotát, ugye az optimumot keressük, nem a minimumot, csak maximumot, az egész, általában a társadalomban nem a minimumot, csak maximumot keressük, hanem az optimumot. És ezt az optimumot valahol mégiscsak egy racionális döntés alapján társadalom szinten kell ezt elhatározzuk, és hogy nem gondolkodhat egy rendszervezető, bejön egy beteg panaszkodni, akkor neki mindent adunk, másik 100 nem panaszkodik, akkor annak nem adunk. Ő már előre egy olyan rendszert kell kidolgozzon, amelyik tudja kezelni ezeket a helyzeteket, és ezen felül a spéci helyzeteket kezelje az egyén vagy a civil szféra. Ezért vannak az alapítványok, akik beavatkoznak ott, ahol az állam azt mondja, hogy ez engem meghalad. Tehát a társadalom sokszín...
Meghalad, vagy nem éri meg?
Nem, hogy nem éri meg. Tehát az állam az ő mindig társadalom szinten kell racionalizáljon. Egy alapítvány mutatja, hogy én csak a nem tudom milyen szívbeteg gyerekekkel foglalkozik. És akkor ő azzal foglalkozik. Ez az ő célkitűzése gyűjt, aki akar adakozik, beadod az adott 3,5%-át, és akkor potolja azt, amit az állam azt mondja, hogy én ezt most nem tudom. Nem tudom, nem akarom. Persze, mondhatjuk azt, hogy még felveszünk 10 milliárd euró kölcsönt most, és akkor azt megoldjuk. És akkor a két év múlva jön a kamat, és az adósságot kell fizetni. Tehát vannak dolgok, ami nem lehet beáldozni dolgokat rövid távon, utána hosszú távú további terheket. Ugye Románia most ebben nevezik, és nem csak most, hanem még fog evezni legalább 2-3 évig. Tehát csökkentés, inkább mondjuk úgy, hogy racionalizálás, szükség van rá, nagyon sok probléma van, sok helyen, beindult egy folyamat, sok kritika van, Romániának nincs választása, és az egészségügy nem kivételez alul. Habár próbálják sokan mondani, hogy az egészségügyben nem, én azt mondom, hogy az egészségügy, ha nem mozdul el egy magasabb hatékonysági szintre, akkor ennek ára lesz, és az árát az emberek fizetik meg. Mindenki megfizeti, én is, ön is, a hallgatók is megfizetik az árát.
Hát jól értem azt, hogy akkor nem a finanszírozási reform az, ami fele el kell fordulni, hanem szerkezeti átalakításra van szükség?
A változások, ne nevezzük reformnak, a változások szükségesek több szinten, a finanszírozási szabályoknál is. Ugye, hogyha a finanszírozási szabályváltozást mondunk, az nem jelenti azt, hogy adót emelünk, hanem azt jelenti, hogy a finanszírozási mechanizmusokkal arra motiváljuk a szolgáltatókat, hogy úgy kezeljenek, ahogy a rendszernek megéri. Ahogy a társadalomnak megéri. Tehát a finanszírozási szabályváltozásokra szükség van. Strukturális változásra is szükség van. Ezt lehet eldönteni, vagy kikényszeríteni. Kikényszeríteni úgy, hogy nem adok pénzt annyit, és akkor muszáj átalakuljál.
Akkor, amikor ezek a döntések születnek, akkor mindenképp szem előtt kell tartani azokat a nemzetközi jelentéseket, amelyek a lesújtó képet festik az hazai egészségügyi rendszerről, itt megelőzhető okokból bekövetkező halálozások. Tehát kell nézni azt, hogy mely betegségek mögött áll leginkább a rossz statisztika?
Kell nézni, hát nem állunk jól ugye a csecsemő elhalálozásnál, az anya elhalálozásnál. Ennek is több oka van. Többek között az is az oka, ugye, hogy elhanyagolt betegek jutnak a szülészetre, de az is
de az oka. De az egyén hibája, vagy az egészségügyi rendszer hibája, hogy elhanyagolt beteg jut?
Mindkettő. Nem mondom, hogy fele-fele, mert nem tudom megmondani az arányt, de el is fogadhatjuk azt, hogy fele-fele. De az is van, hogy amikor egy kis központunk van, ahol nincs rutin, ugye, nagyon fontos minden területen a rutin. Rutinos sofőr nem megy át a másik sávra. Ugye? Felelős sofőr. Most ugyanígy van az egészségügyben, hogyha te nem láttál, nem kezeltél, nem műtöttél egy bizonyos számú beteget, nem vagy rutinos. És kis központokban nagy rizikó az, hogy a személyzetnek nincs rutinja, és vagy nem tud működtetni bizonyos kapacitásokat bizonyos személyzettel, mert nem fenntartható, tehát szükség van bizonyos koncentrációra. Ugye nem lehet minden utcasarkon egy angiográf. Egyrészt, mert komoly fix költségei vannak, azt nem tudna megfizetni a társadalom, máshol sincsen. Románia valójában nem kéne, hogy szok mondani, felfedezni, feltalálja a meleg vizet. Tehát mi meg kéne nézzük, hogy fejlettebb országok hogyan menedzselik ezeket a dolgokat, különböző modellek vannak, és elinduljunk azon az úton.
Melyik az az uniós ország, amelynek a modellje reálisan, vagy amelynek a modelljéhez reálisan közelíthetne Románia mondjuk a következő 10 évben?
Nagyon sok színű az...
Itt azt kell nézni, hogy egy akkora ország, amelynek 20 millió körüli lakosa van, azt kell nézni, vagy más kell itt figyelni?
Számít a méret, számít a társadalmi fejlettség. Ugye beszéltük, hogy Szlovénia 2 milliós ország, bizonyos dolgokat nem érdemes ott létrehozni, kifejleszteni, inkább átviszik a szomszédos Milánóba, olyan közel van, vagy Ausztriába, vagy Svájcba, és nincs értelme bizonyos technológiákat, kapacitásokat létrehozni, vagy fejleszteni.
Igen, de hát
Románia elég nagy ország.
De másodpercekről, órákról beszélünk, nem? Amikor egy embert műteni kell, gyógyítani kell.
Meglepődnénk azon, hogy ezeknek a mutatóknak, ugye ott benne van, hogy elkerülhető. Az objektív dolgok, azok nem mindig elkerülhetők. Itt az elkerülhető az, hogy könnyen elkerülhető. Tehát meg lehetett volna csinálni a mostani lehetőségek között, vagy tudás szerint, és nem lehet. Benne van a Romániának az úthálózata is a sztoriban, hegyek vannak, ugye Magyarországon nincsenek hegyek, autópályahálózat van. Persze, hogy könnyebb központosítani bizonyos centrumokat, amikor fele annyi idő alatt eljutsz egyik városból a másikba, és ez Romániában tény, és ezt szem előtt kell tartani, hogy lehet, hogy nálunk valamiből több kell legyen, mint Magyarországon. De hogy mindez racionalizálható, és Románia ezzel nem foglalkozott, ezzel a kérdéssel. Nagyon sok erőforrás bepompált, nem csak az egészségben, több rendszerben, és ezeknek a hatékonysága és a fenntarthatósága nagyon sok kívánivalót hagy maga után.
A kezelhető halálozásnak a magas aránya az én olvasatomban arra utal, hogy az ellátás az nem mindig időben, vagy nem mindig a megfelelő szinten történik. Hol csúszik el a rendszer? Diagnosztika, várólisták, területi egyenlőtlenségek, mi az, ami nem megfelelő? Dr. Lorenzovics László, egészségügyi közgazdász, elemző, oktató a mai napra kész vendége.
Romániában papíron nincsen várólista, és...
Hát hogy? Akkor, amikor azt mondom, hogy szükségem lenne egy MR-re, és azt mondják, hogy jó, hát most tele van, és jöjjek vissza egy hónap múlva. Az nem várólista?
De hogy nem kerülsz fel egy várólistára.
Ja, tehát, hogy nincs úgy van, hogy...
Nincs menedzselve
Akkor egy hónap múlva, ha aki gyorsabban hív, az van első
nincs,
helyen?
Nincs menedzselve ez a kérdés, azon kívül sok a kiskapu. De hogyha egy sürgősségi CT-re van szüksége valakinek, ez ugye nem a személy dönti el, hogy sürgősségi CT-re, hanem beviszi a mentő egy agyvérzéssel a sürgősségi részlegre, akkor ott megkapja helybe. Nincs várólista a sürgősségi ellátásnál. De hogy kérdés az, hogy van-e minden megyei kórházban intervencionális kardiológia, ami egy magyarországi kórházban van, Romániában nincs, csak harmada alatt. Ez már kapacitás és hát stratégia, mert Románia tudott volna képezni embert, nem képezett. Ugye nagyon sok orvos nem kap állást, mi nem képeztek olyan területen, ahol tényleg hiány van. Kettő, miért adtunk vissza több mint 1 milliárd eurót az Európai Uniónak, mert nem tudtuk felhasználni erre vagy arra. Nem az Európai Unió mondta, hogy adjuk vissza. Tehát megint menedzsment problémákkal keres, tehát meg lehetett volna csinálni 5 év alatt ezt, vagy x év alatt el se kezdték. Vagy van pozitív elmozdulás, ugye Csíkszeredában 3 éve szépen működik az intervencionális kardiológia, de sok más helyen nem. Tehát...
De sok más helyen miért nem működik?
Hát... Nem pénzkérdése. Románia visszadta a pénzt, tehát nem pénzkérdése. Nem mondhatjuk azt, hogy a fejlesztési pénzhiánya miatt nem lett, mit tudom én, Piátrán Jánoszon intervencionális kardiológia. Nem volt megfelelő stratégia minisztériumi szinten, és hiányzott a helyi mozgatórugó. Ugye, mindig kell a helyi ambíció. Ami Csíkban megvolt, a hegyen túl már nem volt meg, vagy más centrumban nem volt meg. Tehát mindig az emberek mozgatják az erőforrásokat, és most mondjuk azt, hogy Romániában mindenki mindent jól mozgat? Hát nem. Süllyednek az autópályák, és így tovább. Tehát mindenféle probléma van. Tessék, Radnóton 4 év csúszása, még mindig is kisz a hőerőmű. Tehát minden területen mindenféle gond van, és az egészségügy nem kivételez alul.
Tehát nem, várólista nincs. Akkor a szervezési, menedzsment hiányosság...
Az, hogy nincsen hivatalos várólista, az egy szervezési hiányosság, mert kéne legyen. Tehát ne az legyen, hogy a ismerős alapon kerülünk be valahova, vagy a hálópénzzel, mert
ez
a jelenség... Erről beszéltünk már, a jelenség nem tűnt el.
De a mértéke az csökkent, ez...
A mértéke az csökkent, de nem tűnt el. Inkább azt mondanám, hogy picit csökkent, és picit átalakult.
Ez alatt mit ért, hogy átalakult?
Hát kivándorolt magánszektorba hálópénz.
Az iare.com portálon ma jelent meg, és hogy ha már itt tartunk, akkor hadd folytassuk ezzel, ma jelent meg egy cikk arról, hogy a romániai egészségügyi ellátásban nincs, így fogalmaz a cikk, hogy nincs egy integrált, folyamatos betegút, ezért a betegek gyakran párhuzamosan kénytelenek járni az állami és a magán szolgáltatókhoz, az állami kórházba és a magán kórházba, ami miatt ugye fizetniük kell olyan vizsgálatokért és szolgáltatásokért, amelyek elvileg a biztosító fedez.
Megerősítem.
Ez az a
kiszervezés. Megerősítem. Picit átfogalmaznék. A román egészségügyben a súlyosabb beteg kell futkorászni a saját egészségügyi ellátása után. A futkorászás, és ő maga kell menedzselje a saját egészségét, ha nem akar súlyosabb beteg lenni, vagy akár meghalni. Ebben az is benne van, hogy 3-4 államintézmény között ő kell futkorászon. Lehet szó magáról is, de az mondjuk a betegnek a döntése. Most már vegyük az onkológiát, hogy műteni a vásárhelyen, az állami kórházban lehet sugárterápiát, már 3 opció is van, és kemoterápiára is igen, és komplex patológiai vizsgálatra az már még az orvosokat is meghaladja, egy átlagos orvost, hogy akkor most ezt hogyan kell menedzselni, de hogy a beteg futkorászik, és minden, mert hogy szervezési kérdés. Nem pénzhiány, nincsenek egyértelműen menedzselve ezek a dolgok, nincsenek beépítve olyan motivációs tényezők a szolgáltatóknál, hogy ne a páciens kelljen futkorászon, hanem valaki lemenedzselje a beteg útját, és őt neki csak megmondják, hogy akkor ide, akkor mész, oda, akkor mész. Az is benne van a pakliban, hogy Romániában elmaradt az egészségügyi szolgáltatóknak az egyesülése, integrálása, inkább a feldalabozása. Tehát most éppen tegnap Bukarestben voltam, bemegyek egy kórház udvarra is, 4 jogi intézmény van egy udvaron. Mert valamikor szétszették, a professzorok nem egyeztek és a saját érdekeik szerint, ugye? És nem menjünk más messzébb, Vásárhelyen egy épületben 2 kórházban. Tehát jogilag. És az egyetértés a különböző nem felhőtlen. Szerencsére csak egy szakmát érint. De lehetne ez más is. Tehát itt megint a rendszer szervezőnek akár a szabályrendszere, vagy a motivációs rendszere, vagy a kikényszerítése, hogy kikényszerítse a rendszerből a másfajta szervezést. Én azt tudom mondani, hogy a legnagyobb probléma minisztériumi szinten van.
Az említett cikk említi a kardiológia, az endokrinológia és a képalkotó diagnosztikát, mint olyan területeket, amelyek arra kényszerítik a pácienseket, hogy magánellátást vegyen, vagy magánellátást vegyenek igénybe, vagy hónapokat várjanak, vagy önköltségen intézzék el a vizsgálatokat. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy valójában a várakozás és a gyorsabb szolgáltatás közötti kompromisszumot kell, hogy megkeressék a betegek, és a cikk az arra a részkövetkeztetésre jut, hogy a jogszabályok lehetővé teszik az orvosok számára, hogy egyszerre dolgozzanak a közszférában és a magánszférában, és az történik, hogy a közszférából a beteget átirányítják abba a magánkórházba, magánklinikára, ahol ők dolgoznak.
Teljesen igaza van a cikknek, és azt is hozzáteszem, példákat is adok. Havasalföldi megyei kórház, kevés a kardiológus, túl vannak terhelve, és hát nem lehet őket megvádolni azzal, hogy miért keresik a kevesebb munkát ugyanazért a pénzért, vagy ugyanazt a munkát több pénzért, beadják a felmondásukat a megyei kórházba, elmennek magárendelőbe, és azonnal szerződik velük a biztosító pénztár, aki az állam. Az állam feláldozza a sürgősségi ellátást a megyei kórházba, és azonnal szerződés köt a magánszolgáltatóval, és gyakorlatilag tehát saját magának rúgja a gólt. Az állam alatt értjük a biztosító pénztár és a minisztérium szabályrendszere teljesen betegellenes. Szokták mondani, hogy beteg központ, én azt szoktam mondani, hogy elrontották a román biztosító pénztárnak a nevét.
Vagyis?
Nem ahogy kellett volna nevezzék, hogy egészségbiztosítási pénztár, hanem szolgáltatók érdekeit biztosító pénztár. Mert szolgáltató fókuszú, és nem beteg fókuszú. Persze, hogy a szolgáltatókkal nem lehet felmosni a földet, mert elmennek az országból, bezárják a boltot. A betegközpontoság mellett a szolgáltatók érdekeit figyelembe kell venni, de a betegközpontoságot nem szabad feláldozni. A román biztosító pénztár soha nem volt betegközpontú, most sem az. És a döntései és a nem döntései, mert itt az, hogy megengedett, hogy itt is ott is dolgozzon. Ugye az orvos, mikor az állami kórházban van, akkor panaszkodik, hogy burnoutban van, mikor elmegy a magánba, már nincs burnoutban. De az, hogy este 8-ig rendelt a magánban, és másnap reggel be kell menni 7-re vagy 8-ra, akkor burnoutban van. Hát azért van burnoutban, mert két műszakot lenyomott. És egyértelmű, hogy ezt a dolgot visszaélnek, nagyon sok visszaélés van.
De ez azért van, mert tehát azért kell vállalnia a magánban is, mert az államiban nincs megfizetve?
Nem azért. Nagyon nagy béremelés volt, meg van fizetve, de mennyi az elég? Ez mindig egy kérdés, hogy mennyi az elég egy embernek a fizetése? Hol a határ? Mikor mondom azt, hogy nekem ez elég, és akkor a szabadidőm fontosabb, mint a plusz fizetés? Most az emberek követik az érdekeiket, és ez pont olyan, mint a szülő-gyermek kapcsolata. A gyermek feszegeti a határokat, a szülő, hogyha engedi, akkor a gyermek nagyon messze elmegy a határfeszegetéssel. Hogyha az egészségügyi rendszer megengedi a szolgáltatónak, aki mindig feszegeti a határokat, igen, hogy ezt olyan szintre vigye, ami a beteg ellenes, beteg érdeke ellen van, ugye a beteg fizet, adófizető, és az ő érdekeit nem képviseli a kötelező egészségbiztosító, mert itt az a probléma, hogy te a rendszernek a rabja vagy, de téged nem képvisel a rendszer.
Egyetért azzal a kijelentéssel, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy a páciens a közellátásban is pluszköltséget kell fizessen, mert igaz ugyan, hogy ő az állami kórházba ment, de az állami kórházból egy vagy két laborvizsgálatért elküldték a magánkórházba, mivel az ellátás minősége a magánban gyorsabb, mint az államiban, és ezzel a közszolgáltatásnak a presztízse és a hatékonysága az nagyban sérül. És ezért vagyunk ott, hogy a beteg szidja a hazai egészségügyi rendszert.
Ezzel nem annyira értek egyet, két oknál fogva. Jelen pillanatban, hogyha valaki befekszik egy állami kórházban, és az állami kórház nem tud biztosítani egy ellátást, egy bizonyos vizsgálatot, akkor elküldheti a mintát egy másik szolgáltatóhoz. Lehet meg egy másik állami kórház, vagy lehet egy magánszolgáltató, a kórház köteles kifizesse.
De nem befekvésről van szó, hanem elmegyek kivizsgálásra. És nincs...
járóbetegellátásban?
Igen.
Ott más a probléma. Tehát Romániában az egészség, megint a biztosítóhoz kerülünk, Romániában az egészségbiztosító 105-110 labortesztet finanszíroz.
És azokat, amelyeket...
És megkérdezte Magyarországon egyszer, hogy Magyarországon ez a laborfinanszírozás lista hány labortesztet nem tudtak válaszolni. Azért nem tudtak válaszolni, mert senki soha meg nem számolta, mert 3000 fölött van. Tehát nem ülnek, hogy megszámoljanak.
És ki dönti el, hogy melyik 110-et fizesse?
Hát az alaprutinnal indultak el, és hogy ezt nem, az elmúlt 20 évben alig változtattak a rutinon, inkább lobby hatására betoltak egy-két nem fontos dolgot. Tehát Romániában a járóbeteg diagnosztika finanszírozása rossz technikával, rossz módon, rossz skálával van csinálva. Azt is mondanám, hogy nem feltétlenül pénzkérdése, mert olyan helyre toltak be pénzeket, óriási pénzeket, ahova nem kellett volna betoljanak. Egyszerűen nem betegközpontú az egészségügyi minisztérium és a biztosító, mert ők ketten írják alá a vezetése. Én tovább is mennék, hát végül is a kormányfő tartja őket ott, ő nevezte ki az egyiket, és ő tartja ott. Ez minden, nem a mostaniról beszélünk, a mindenkoriról. A mostani kormány tűzoltást csinál egy nehéz időszakban. Ilyenkor nehéz bővítésről beszélni.
Az egészségügy az... Azt talán mondhatjuk azt, hogy szinte mindenik kormányban mostoha terület volt, és talán nem tudunk olyan kormányt mondani, amely hangsúlyosan kezelte volna az egészségügyet. Hát pedig a Ponta kormány ugye részben emiatt kényszerült lemondásra, mert hogy nem tudták ellátni a kollektív tragédiában megsérült betegeket. Arról beszélünk, és itt vészesen közeledünk az adásidőnk végéhez, hogy egy nemzetközi jelentés szerint a megelőzheti okokból bekövetkező halálozások és a kezelhető okokból bekövetkező halálozások, azok igen magasak Romániában 100 000 lakosra vetítve. Itt szétszálasztuk az egészségügyi rendszernek a problémáit, és részben beszéltünk a szűrésekről és megelőzésekről. Miért nem működik hatékonyan a prevenciós rendszer? Ugye azt mondta ön itt, hogy hát a családban a fogmosással kell kezdődjön minden. Ennyire egyszerű?
Most félre, ugye van a társadalmi komponens, és ebben benne van a család is, és van az egészségügyi rendszer komponens. Én most akkor az egészségügyi komponensre beszélnék. Az egyik probléma az, hogy elindítunk valamit, és nincs kontinuitás. Csinálunk egy ilyen szűrőprogramot, csak akkor az csak egy évig van. Hogy akkor be legyen épülve a rutinba, hogy ez van, ezt így finanszírozzuk, ezek a keretek, tudjuk előre. Most, hogy mondjam, ha azt mondjuk, hogy 50 év fölött kell menjen a férfi 5 évente egyszer prostata szűrésre, és az, annak ennyi az önköltsége, azt lehet tudni. Tudjuk, hogy hány férfi van, hát tudjuk, hogy hány van. Ha mindenki elmegy, akkor ennyi. Megnézzük, Európában mindenki elmegye, mik az arányok, hozzarendeljük a pénzösszeget, és azt mondjuk, ezt meg akarjuk csinálni. Na, hogyha pontszerűen csak csinálunk egy EU-s pénzből valami bohockodást, mert ebből elég sok volt Romániában, akár a nőgyászati szüréseknél is, inkább bohockodások voltak. Alapvetően megint visszakanyarodunk a minisztériumhoz és a biztosító pénztárhoz, és én azt mondanám, hogy volt itt elhangzott, hogy a kormánynak nem volt prioritás, én megkérdezném, hogy melyik pártnak volt prioritás az egészségügy, és melyik párt csinált egy szakértő csapattal egy stratégiát, hogy akkor most már ez így nem mehet tovább, ha ez nem történik meg, ugye minden párt meghúzza a piros vonalat, és azt mondja, hogy akkor ezek az elvárások a biztosító pénztár elnöke, megmutatjuk a miniszterelnöket, hogyha a biztosító pénztár ezt nem csinálja meg.
Tehát az megtörtént, hogy az orvosok bérét emelték, talán a vörös vonalak azok eddig terjedtek.
Rossz döntés volt. Abban a formában, ahogy történt. Nem az emelés volt rossz döntés, hanem az, hogy feltétel nélkül ilyen béremelés volt, igen, és nem tettek hozzá teljesítményfinanszírozást. Kellett volna hozzá teljesítmény elvárást tenni.
Tehát ennyire lehet azt mérni, ezt...
Nagyon lehet mérni. Fájdalmas annak, aki ott van, de lehet mérni.
Az orvoson múlik, hogy a pácienst rossz állapotban hozták be, mert nincs szűrés, nincs megelőzés, nincs prevenció, és meghal.
Ez egy nagyon kevés százalékát érinti az egészségügynek. Az, hogy az orvos hány járó beteget látott el. Nem akarnak dolgozni járóba, mert ki elmennek magánba, állami járóba. Hát akkor kapsz béremelést, hogyha van ennyi járóvizsgálat, ennyi olyan. Tehát a kórház igazgatók azzal küzdködnek, hogy az orvosok nem akarnak kétváltásba dolgozni, nem akarnak X-órát rendelni. Egyrészt, mert ki akarják vinni a beteget a magárendelőbe délután, és másrészt, hát elmegy valaki munkahelyre, és azt csinál, amit akar. Most ez Németországban ez nem így van, Ausztriában ez nem így van, és sok más helyen nem így van.
Ha egy döntéshozó most ezt a beszélgetést hallgatta, mi az az egyetlen üzenet, amit mindenképp meg kellene fontolni? Ön többször hangsúlyozta a stratégiát, azt, hogy valóban prioritás kell legyen, a zászlóra kell tűzni az egészségügyet. Mi az, amit mindenképp fontoljon meg?
Hát én úgy gondolom, hogy a döntéshozók problématérképet kell készítsenek. Azt sorba kell rakni, és el kell dönteni, hogy három havonta megoldunk belőle hármat. És megoldjuk. Mert például az egészségügyi miniszter az elmúlt, mostan is a múlt, nagyon sokat beszélt, hogy mennyi probléma van az egészségügyben. És beszéljük meg, hogy hányat oldott meg. És ezeknek egy részéhez még pénz se kellett volna.
De lehet így egyik hónapról a másikra megoldani?
Igen. Igen.
Ennyire egyszerű problémák
bizonyos
ezek?
Bizonyos problémák, igen. Nem mindent, bizonyos problémák, igen.
Dr. Lorenzovics László, egészségügyi közgazdász, elemző, oktató. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Szívesen.